Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Kérdezd a Rabit, most már a 104-szer, és örülök, hogy újra Budapestről jön az adás, és nézzük meg, milyen kérdések fel fognak merülni most. Chaim már is feltetett kérdést. Egy kóser étteremben mi történik, ha egyszerre rendelnek halat és húst? Szabad egyszerre kitenni az asztalra? Szabad megkóstolni őket egymás után? Mielőtt étteremről beszélünk, akkor nézzük meg, mi van otthon. A halacha szerint nem szabad húst keverni hallal. Ez nem a bibliai tilalom. A bibliai tilalom azt tiltja, hogy teljes és húsast nem szabad keverni. A Talmud azt mondja, a halat is húsast nem szabad keverni, mert az veszélyes. És a sorrend ez úgy van, hogy először fogyasztjuk a könnyebb ételt, a könnyebb étel az a halas étel, és utána megszakítjuk valamivel, egy kis darab kenyérrel, vagy isszük hozzá valamit, és utána jön a hús, vagy a húsos étel. Jobb az, hogy nem is egyszerre kerül az asztalra a húsos és a teljes, mert akkor keveredni fog. Ilyenkor, mivel nem lehet együtt fogyasztani, ezért még ha befejeztünk a halnak a fogyasztását, akkor a tányér, az evőeszköz, minden, ami halas lett, az lekerül az asztalra, és utána más tányér, más evőeszköz kerül a húsas miatt. Ez elvileg ugyanígy igaz egy étteremben is, csak az étteremben egy kicsit nehézebb sokszor, mert a kiszolgáló pincérek nem figyelnek oda annyira, de nekünk mindenképpen oda kell figyelni. Ha hoztak a húst, amikor a hal még van az asztalon, akkor tegyük félre a húst, és aztán együtt meg a halat, és utána majd a húsos. András, zsidóságban mi a vélemény a breastfeedingről, szoptatásról? Mi a szokás ezzel kapcsolatban? Hát ez egy nagyon bevett dolog, állítólag orvosilag ez nagyon egészséges is. A Talmud szerint, mindenképpen a talmudi időkben 24 hónapig szoktak szoptatni. 24 hónapig, azt jelenti 2 éves koráig. Ez szokott lenni régen az elfogadat. Azt hiszem, ma egy kicsit csökkent, másfél évi, 15 hónap, 18 hónap, de ennél több nem nagyon, de 24 hónapig szokott lenni, és ez egy fontos dolog, nem természetesen ugyanígy szombaton, mint hétköznapon. Abban az esetben, amikor valami miatt nem tud a gyerek szopni, és ilyenkor egy kis pompával ki kell venni a tejet, akkor ez egy kicsit kérdéses szombaton, akkor nem olyan egyszerű, hogyan lehet ezt csinálni szombaton. Az jó megoldás az, ha kárba vész. Ami azt jelenti, hogy ha nem, akkor az egy problémás. Kárba ez azt jelenti, hogy nem lesz felhasználva, eleve úgy kerül olyan kis tartályban, ahol só van benne, vagy ilyesmi, azt jelenti, hogy kárba vész, mert akkor szombaton is lehet, de a szombati az még egy kicsit kérdéses, mert nem olyan egyszerű. Mindenképpen egy fontos dolog a breastfeeding. László, hogyan lehet megállapítani, ki melyik törzshez tartozik. Az évszázadok során volt biztosan keveredés, nem is lehet megállapítani, és nem is lehet tudni. Az egyetlenek, akik tudják, valószínűleg, ezt így úgy fogadjuk el, hogy valószínűleg ez hiteles, hogy ki a Lévi és ki a Kohen, mert ez folyamatosan aktuális. Azad valaki Ruven törzsből származik, vagy Júda törzsből származik, vagy Benjamin törzsből származik, ennek semmi jelentősége nincs. Se halachikus jelentősége, semmi jelentősége nincs ennek, és ezért elveszett ez a hagyomány az évek során. Eredetileg a Biblia azt mondja, hogy csak a családom, a törzsen belül házasodjanak a lányok, de ez csak arra az első nemzedékre igaz volt, a későbbi nemzedékre ez már nem igaz, és ezért nincs jelentősége már, ki melyik törzshez tartozik, csak az, hogy ki a Kohen, és ki a Lévi. József. Zsidó nő gyermeke zsidónak számít. Ez jelentheti azt, hogy zsidó nő bátrabban házasodhat nem zsidóval, mint egy férfi, mert a gyermeke úgyis zsidó lesz. Hát, jogilag ez így van, de én azt mondom, hogy van ennek egy másik oldal is. Mivel a gyerek mindenképpen zsidó lesz, akkor a legjobb ajándékot, amit lehet adni a gyereknek az, ha mind a két szülő zsidója lesz, és akkor nem kell így választani az apja, vagy az anyja vallása között. Szóval igazad halachikusan mindenképpen a zsidó nőnek a gyereke zsidó lesz, de ennek nagyobb a felelősség, a tényleg biztosítsuk neki, hogy tényleg tudjon jó zsidó lenni, és ez az egyik lehetőség. Ez úgy van, ha biztos, hogy neki két szülője, mind a két szülő zsidója lesz. Ha abban az esetben csak az anya zsidó, akkor természetesen 100% a zsidó, de akkor kicsit az anyának általában a nevelés az 50-50%, de akkor itt most a vallási nevelés az csak az anyára fog hárulni. Mi a következő kérdés? Chaim. Egy kóser vendéglőbe kit engednek be? Férfi kipa nélkül, nő miniszoknyában, kivágott ruhában. Mit tehet egy vendég, akit zavar az illetlen öltözék? Hát, az igazság az, hogy a kóser vendéglő elvileg mindenkit enged be, nincs semmiféle kötelezettség, elvileg a gyakorlatban, ha tényleg sok a kipad nélküli miniszoknya, kivágott ruha, akkor attól függ, kik lesznek a többi vendég, és lehet, hogy nem egy jó üzleti fogás lesz. De általában a vendéglőben mindenki figyeli saját magát, saját vendégét, saját csoportját, és nem kell, hogy zavarjon, hogy ki ül 5-10 méterrel arrébb. Mindenképpen az étel kóser marad így is. De egy bizonyos, egy minimális dress code az hasznos, hogy mindenki jól érezze magát. István. A Tóra hatalmas szövegkorpusza alapján bármilyen vélekedés, és annak az ellenkezője is igazolható, néhány önkényesen kiragadott versen. A formailag helyes érvelést ismer rabbi elmagyarázza, de milyen támpont van a tartalmilag helyes érveléshez? Nem értem pontosan. Most bármilyen vélekedés, annak az ellenkező igazolható a tórai szöveg alapján, hát ez nem pontosan így lesz. Inkább azt kell mondani a folytatás, igen, néhány önkényesen kiragadott verse, igen. Az biztos, hogy az ember szeretne rákényszeríteni valamit a Bibliára. Kényszeríteni lehet, csak nem fér bele a szövegbe. Erre szoktak mondani, hogy képzeltek el, a Tóraban az van írva, hogy a zsidó népnek kötelező a bálványimádás. Benne van a smában, a vadetemelő himachérim, csak az van, ha nem figyelünk a kontextus, az van írva, hogy majd jön az az idő, amikor fogtak bálványt imádni. Nem, mert felszólítás módban van írva, hogy kell bálványt imádni. Ami azt jelenti kényszeríteni, és lényegében meghamisítani a szöveget, lényegében szövegtartalmát, az bármit lehet, de az ember, akinek józan esze van, látja, hogy ez egy erőltetett, és nem ide tartozik, és nem valódi. Ezért nagyon nagy segítség már a talmudi magyarázatok, Rashi idézi őket, a midrashi magyarázatok. Ez adja nekünk az irányt, hogy mi a helyes és mi nem helyes. Remélem megválaszoltam a kérdést, ha nem, akkor kérem, írd meg pontosabban, hogy mi volt az, ami zavart. József, ha egy zsidó anyának nincs teje, nem tud szoptatni, akkor a gyermek kaphat nem zsidó anyjától anyja tejet, aki nyilván nem eszik kóser, stb. A válasz az, hogy igen. Kaphat, mert az anyja tej, vagyis más anyjának a teje ugyanígy kósernak számít, de ismerünk Mózesnak a példáját, ugye Mózes mesterünk Egyiptomban, hogy semmi körülmények között nem akart szopni nem zsidó egyiptomi nőtől, mert azt mondta, olyan száj, ami az Istennel fog beszélni, hát akkor csak zsidó nőtől szopjon. Ami azt jelenti, hogy természetesen jobb és előn az, hogyha olyan szoptatás van olyan nőtől, aki kóser eszik. Mindenképpen, ha nincs, akkor mindenképpen szabad, halachikusan szabad. Chaim, egy kóserben, oppa, ez a kérdés már volt, Chaim, az előbb válaszolta. András, papírtörlőről tilos letépni egy darabot szombaton a méretre vágyos munkája miatt? A WC papírt se szabad letépni vagy használni? A válasz, hogy igaz. WC papírt ezért érdemes készíteni szombat előtt, hogy olyan WC papírt használni, ami már vágva van, nem kell tépni. Ha úgy adódott, hogy nincs, az ember nem készült és nincs más, akkor lehet véletlenszerűen tépni, de nem attól a ahol jelölve van, hanem itt véletlenszerűen nem méretre tépni, akkor az még átmegy, de mindenképpen jobb, ha az ember szombat előtt készül erre, úgynevezett szombati WC-papír. Amelita, szeretném megkérdezni, folytatódik el csütörtökönként Zoom-on az Isten tisztelet. A válasz erre, hogy igen, múlt héten, nem tudom miért, nekem be van állítva, de a telefonom jelzi, hogy el kell indítani az adást, de múlt héten valahogy eltűnt az a jelző, de mindenképpen nem volt ez szándékos, szeretném holnap is indítani az adást, 8:45-kor csütörtökön. Utána vagy 2 vagy 3 csütörtökön nem leszek a Vasváriban, USA-ban leszek az anyukámnál, és akkor más időben lesz az ima, akkor nem fogok tudni biztosítani, akkor holnap Isten segítségével lesz, utána 3 csütörtök ki fog maradni, és utána folytatjuk újra, és elnézést kérem azoktól, akik múlt héten ott voltak a virtuális zsinagógában, csak az ima nem jött át. Chaim. Körülbelül mennyibe kerül Izraelben egy esküvő? Hogy viszonyul ez az itteni árakhoz? Ez egy nagyon jó kérdés, csak erre nem tudok válaszolni. Én vendég voltam az esküvőn, és nem tudok árakat mondani, vagy ilyesmi. Szerintem nem részben drágább lesz, de van olyan, hogy olcsóbb is lehet, mert ott már bevált a dolog, és vannak erre felkészült catering, nem tudod, mindenképpen nagyon szép volt az esküvő, nagy volt az öröm, és innen is kívánom a fiatal párnak, hogy legyen ez egy igazi zsidó ház, és legyenek boldogok az életük végéig. Daniel, ha lehet, akkor próbáljatok egy kicsit rövidebb összefoglalni a kérdést. Lehetséges-e az, hogy a Nimrod nevű személyek különösen negatív hatással legyenek az Isten félőkre abban az esetben, ha közeli kapcsolat barát munkatárs kerülnek velük? Rási a maga tömörűségére nagyon mélyre mutat ezzel a névvel kapcsolatosan. Nem. Egy név, egy barátnak a neve az a barátra nem lesz rossz hatással. Legalább ez sehol nem találkoztam ilyen gondolattal. De az ember, aki visel egy negatív nevet, mondja, hogy az ember, aki tervez a gyerekének adni a Nimrodot, akkor ezt nagyon lebeszélnem erről. Nimrod volt az, aki bedobta Ábrámot a tűzben, az, mert nem akart báldányt imádni. Nimrod azt mondja, Rási, az lázló, Isten ellen lázadott. Embereket lázított az Istenre. Szóval Nimrod az mindenképpen egy negatív név az emberre nézve. De az embernek a barátjára nézve nem olvastam, nem láttam sehol, de ez ebből probléma lehetne. András, szombatszegés, ha két kábelt nem tartósan összekötök. Szombaton van olyan munka, hogy nem szabad csomót csinálni, olyan csomó, ami tartós. Mert tartós csomó az lehet bibliai tilalom. Nem tartós csomó, ami se nem szokszerű, nem jól van megcsinálva, és még ez a mai napon ki fogják engedni, és muszáj, úgy van a használata, akkor az nem szombat szegés. Péter. Ha sem egyik nevelokim alakilag többes számnak tűnik. Mi ennek a magyarázata? Ez egy nagyon jó kérdés, mert a lökim az tényleg elvileg többes szám, és valójában csak az egy Istenre mutat. Azt hiszem, hogy az egyik magyarázat, ami írva van erre, hogy Elokim azt a szintet jelzi, ami már az Isten nagyot ugye összehúzta magát, és annyira, hogy már létrejött ez az alantos fizikai világ, ahol már van lehetősége arra, hogy az ember azt higgyen, hogy a világ az egy önálló, létező dolog, és nem függ az Istentől. Mi azt jelenti, ez az a szint Elokim, amikor megenged annak, hogy kettes legyen az Isten és a világ, az Isten és az ember, az Isten és a teremtmények. És ezért Elokim egy többes szám, de természetesen nincs szó itt többes számról. Káin, mi van, ha valaki visz magával ételt, italt, kenyeret, fűszer, tejet a kávéhoz, stb. Egy kóser ételemben? Mi lesz az ételemmel, az edénekkel? Ez egy problémás dolog, ha beviszik kintről ételt vagy italt, ez egy óriási nagy felelősség az étteremnek a kóserságot nézve, mert minden egyes dolog elvileg nem kell, hogy legyen feltétlenül probléma, ha az illető figyel, hogy csak glatt kóser, mert hadrin kóser dolgok fognak bekerül, de minden ember más, minden emberek más, és ezért nem lehet tudni, az egyik ember azt mondja, hogy ez is megfelel, és valójában nem felel meg ennek az étteremnek a magas szintjének, Ezért minden ételem nagyon figyel oda, hogy ne kerüljen bele semmi kintről. Ha bekerült valamit kintről, akkor mindig tárgyalagosan meg kell nézni, mi az, ami bekerült. Ha bekerült nem kóser hús, a tréfliga tette az edényeket. Ha bekerült kóser hús, akkor lehet, hogy nem az előírt szabályok szerint működött ma, de akkor az ételek kóser maradtak. De mindenképpen minden étterem figyel erre, hogy ne kerüljen bele az étterembe dolga kintről, csak amit ellenőriztek. Rivka, mi a helyzet a Ben Gurion reptéren? Mi a helyzet? Akkor riporterként akkor be fogok számolni. Általában azt már megtanultam a korábbi évekről, hogy Izraelben 3 órával indulás előtt ki kell menni a reptérre. Ki kell menni, az inkább azt jelenti, hogy kint kell lenni 3 órával indulás előtt. Most azt mondtak az emberek, hogy 3 óra nem elég. Erre úgy döntöttünk, hogy jó, akkor legyen az 4 óra. Aztán az utolsó pillanatban olyan üzenet jött, hogy 4 óra nem elég, mert olyanak a sorok, hogy nem lehet kiszámítani, és ezért majdnem 5 órával hamarabb kimentünk a reptérre, és természetesen órákon keresztül vártunk ott a járatra, és amikor már felmentünk a repülőre, akkor vártunk még ott ülve a repülőn, vártunk még 1 órát. Szóval az 5 óra az túlzás, de a 4 óra az ember nem akar ideges lenni, kényelmesen. A 4 óra az nagyon kényelmes, 3,5 óra is talán belefér. Valaki azt mondta nekem, hogy az egyik sorban valahol megakadt 3 órára. 3 órán keresztül ott állt, de szerintem nem ez az általános, lehet ez nagyon kivételes eset volt. Ezért azt mondom, 4 óra az bőven kényelmesen elég. Szóval akkor, hogy beszámoltam egy kicsit a mai napi élményről. Szeretném egy percre kitérni, most már 2 vasárnapon beszéltünk a magyar jösívákról, és valaki feltette a kérdést egy olyan részletre, amire nem tértem ki, és akkor most szeretném pótolni. Az volt a kérdés, hogy a háború után miért nem indultak újra a jösívák itt Magyarországon. A válasz erre, hogy indultak. Hogy említettem is az órán, hogy a mesterem, a pápai rabbi Grinwald József rabbi rögtön a szabadulás után, vagy másnap reggel, vagy 2 nappal később, reggel már egyik pincében ült bóharekkel, tanítványokkal, és tanította őket. Elvitte őket pápára, onnan vitte őket Szombathelyre, és akkor ott működött a jösíva Szombathelyen, több mint egy év, azt hiszem másfél éven keresztül. Utána elhagyta Magyarországot, megint vitte magával a fiúkat. Azért is vitte magával a fiúkat, mert ezek a döntő többsége, lehet mondani 95%-a árvák voltak, nem volt szülő, és akkor ő érezte felelősséget. Ha ő megy ki, és családját viszi, akkor viszi a fiúkat is. A másik dolog azért is ment ki, mert úgy érezte, hogy itt kommunizmus lesz, és akkor nem lesz. Először úgy biztonság miatt, később már kezdtek félni a kommunizmus miatt, és akkor mindenképpen a vallásos zsidók nem akartak itt maradni, és kimentek. Közben a háború után indult Budapesten is jösíva Hűvösvölgyön. Először volt a Soproni rabbi, aki vezette a jösívát, Huszti rabbi és mások, és azt hiszem, hogy ez 2-3 évig működött ez a jösíva, utána szerintem mindenki elment. 2 nagybátyám, egyik nagybátyám biztos lehetett 2 Rubinstein oldalszony anyámnak a testvére, kint tanultak a Hűvösvölgyön, a Soproni rabinál, Pózner rabinál. Ezen kívül ezek az 56-ig 2 jösíva működött itt Magyarországon, Pakson működött egy jösíva, és a másik az, hiszem, hogy nem azt hiszem, Solt-Vadkerten. Korábban volt egy jösíva Hajdóhatázan is, Naftali Krauszt is ott tanult Jösívában, nekem volt egy nagybátyja Móberan, de Dávid, aki szintén ott tanult a Jösívában. Szóval voltak itt Jösívában. Utána hosszú éveken keresztül nem nagyon volt Jösíva, volt ilyen délutáni Jösíva, ami működött itt azt hiszem a 60-as években. Aztán az is megszűnt, aztán indítottuk mi 1998-ban a pesti Jösíva. De Budapesten azért nem volt Jösíva, mert úgy gondolt, eredetileg a háborúig, mert úgy gondoltak, hogy nem jó egy fiúkat hozni a nagyvárosban, itt sok minden van, ami elterelheti a fiúknak a figyelmet a tanulástól. Nézzük meg, mi a más kérdések vannak. István, az érvelés akar helytelen a végeredmény ellentmondatúrának? Az mindenképpen. Ha azt látjuk, hogy úgy magyarázom a Bibliát, és ez ellentmond a tórai parancsolatok ellen és a Talmud ellen, akkor ez a legjobb bizonyíték, hogy ez az érvelés hibás. Mert természetesen arra nincs lehetőségünk felülbírálni a Talmudot és a Midrást, ami szóbeli hagyományban megkaptak az alapmagyarázatokat a Bibliához. József, miért tiltotta meg az örökkévaló disznóhús evését? Mi volt az oka ennek? Hisz a disznóhúsa elvileg ehető, de mégis tilos. Mi áll a tilalom mögött? Ez egy nagyon jó kérdés, és be kell valami, nem is tudom, mi a válasz erre. Ez Isten nem mondta el nekem, hogy miért tiltotta meg. Sőt, van egy olyan mondás is a Talmudban, az ember ne is mondjon, hogy nem ízlik a disznóhús, hanem ízlik, de az örökkévaló megtiltotta. Szóval elvileg ez egy olyan parancsolat, aminek nincs magyarázata. Mi hálásak vagyunk az Istennek, hogy a micaknak egy nagy részét meg tudunk érteni. Hogy a Biblia maga magyarázta, hogy miért, például a szombat pihenés, mert az Isten is a hetedik napon pihent a teremtéskor, vagy más dolgok, amit csak józan észre meg lehet érteni. Erre nagyon hálásak vagyunk, de nem minden micva érthető, és ezzel nem is lehet csodálkozni, mert az ember és az Isten között olyan nagy a távolság, hogy nem csoda, hogy nem fogom fel az isteni gondolkodásmódot. Vannak mindenféle magyarázatok, amivel később próbáltak magyarázatot adni, senki nem állíthatott, ez az isteni magyarázat, mert az Isten nem mondta el, hogy rossz tulajdonságot szül az emberben ezek a nem kóser húsak, és sok hasonló magyarázat. De mindenképpen azzal, hogy az Isten megparancsolt nekünk olyan micvákat, ami az étkezéshez kapcsolódik, ezáltal az étkezést is felemelte Isten szolgálatra, hogy valahányszor eszünk, akkor ezzel micva tudunk teljesíteni. Nem keverünk a húsost a teljesen, eszünk csak azt, ami kóser, mondunk rá áldás és utóáldás, akkor így hirtelen, mert olyan emberi dolog, alapemberi dolog, mint evés, az is micvával válik, és Isten szolgálata válik. Zsolt, azt hiszem, perforáció a neve a szagadott vonalnak. Köszönöm szépen, erre gondoltam, csak nem jutott eszembe. Köszönöm. Laci, több helyen láttam, hogy a kézlent edényt fejjel lefele teszik le használat után. Máshol viszont nem. Melyik a helyes, és miért? Általában a kézlentő az kell ahhoz, amikor az ember fel kell reggel, akkor még az ágynál van a negővász, le kell önteni a kezét, jobb kezet és bal kezet háromszor, de felváltva. Jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal. Vagy kenyér evés előtt, stb. Nem kell letenni a kézlelentőt a fejével lefele. Csak a temetőben azt szoktak a fejével lefele letenni a kézlelentőt. Mi ennek a magyarát, mindenképpen nem adunk át, nem az ásóra azt mondja, az van írva, nem adunk át, amikor temetés van, A kéz leöntőn ezt szintén nem szoktak átadni, és a feje lefele szoktak tenni. Valahogy ez egy jó ómen, hogy nem marad, nem adunk át semmit. Ugye, ha az edén így van, akkor marad benne egy kis víz, mintha átadnánk valamit a temetőben, egy gyász, vagy ilyesmi. Ha fejben lefele tesszük, azért nem adunk át senkinek sem, nem adunk a kezében a kézleöntőt, kettő, nem is marad benne semmit, hanem fejben leteszünk. Fejben lefele teszünk, de csak a temetőben. Chaim. Chaim is többes számnak tűnik. Chaim, igen, lehet. Mégis élet, egyes számban a jelentése. Hogy lesz a többes egyes számú jelentésben? Chai, az is élet. Chaim, az elvileg élet többes számban. Azt jelenti, hogy sok embernek a chaimja, de valójában chaim az főnév is van használva, ugyan, mint Elokim, ami Isten, akkor ez is chaim is élet. Valójában Elokim, annak van egy másik jelentés is, bíró, bíróság, és a bíróság az három bíróból áll, és ezért itt van az Elohim többes számban, ha bíróságra vonatkozik. Az Istenre vonatkozik, akkor főnévként egyet jelent. Máté. Nem kellene közösen imádkozni, hogy az orosz-ukrán háború minél hamarabb befejeződjen? Természetesen kell, és minden nap háromszor imádkozunk közösen, reggel, délután, esti ima, és ez is benne van, hogy kérünk Szim Shalom Tovajdra, ha adjon Isten béket, jót és áldást, és erre is gondolok. Mert egy dolog, mikor az ember magánember imádkozik, másik dolog a közösségi ima. Közösségi ima az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azt mondom, az Amidában mindig be van építve egy kérés, egy áldás, ami a békével foglalkozik. Adjon Isten tényleg minél előbb vége legyen ennek a háborúnak. Ákos. Azt szeretném kérdezni, hogy a messiásnak milyen proféciákat kell betöltenie, illetve mit fog tenni majd? Miért nem fogadja el a zsidóság, mint megváltó választ előre, és megköszönöm, hogy jó. A messiásnak a leírását érdemes a zsidó.com-on weboldalon is keresni. Ott van, le van fordítva Maimonides-nak a könyvéből, szépen tömören összefoglalva, mi a messiásnak a feladata. Messiásnak a feladata, első és legfontosabb feladata, a messiás jön a valást és az Isten szolgálatot erősíteni. Azt jelenti, hogy minden ember és minden zsidó istenfélő legyen, és teljesítsen a micvákat, a 613 micvát, a Bibliában benne van, zsidóknak 613-ra, ami vonatkozik rá, mindenki arra, ami vonatkozik rá, és ugyanúgy, ami vonatkozik nem zsidókra. Ezért ez a messiásnak a első és legfontosabb feladata, ez még soha nem következett be, és várunk, hogy a messiás minél előbb jöjjön, és mondom, ha olyan valaki fog megjelenni, aki nem az a feladata, nem azt csinálja, hogy erősíti a vallás gyakorlást, az Isten szolgálatot emberek között, akkor már is tudunk, hogy nem ez a messiás, amiről a zsidó proféták beszéltek a Bibliában. A Bibliában. Érdemes ezt a Maimonides-nak a fejezetet, két fejezetet végigolvasni, mert nagyon-nagyon alapos és fontos ezzel értsük, hogy mi a messiásnak a feladata. Ezen kívül a szentélyt felépíteni, összegyűjteni a zsidókat, stb. Maimonides mindent felsorol, a legfontosabb feladata erősíteni a micva, isteni parancsolatnak a teljesítését. Zsolt, igen, az már volt. Dániel, úgy tudom, hogy az adott személy nevek meghatározzák az ember személyiséget. Saját tapasztalatom alapján mondom, hogy a Nimrod nevű személyek tudatukban kívül is nagyon negatív kisugárzásuk, és eltéríteni próbálnak a szentségtől. Ez inkább a Nimrod név, előbb mondtam, az inkább az emberre hat, nem a barátjaira, és ugyanígy minden más névnek, a névnek van jelentősége, erről többször beszéltünk, de a Kabbala szerint minden egyes héber név, héber betűkből áll, és minden betűnek más-más az isteni erőnek a megnyilvánulás, és ez minden név mást jelent, és ezért is nagyon fontos, hogy minden zsidónak legyen saját héber neve. A fiúk kaphatnak születésük után a 8. napon a körülmetelésük után, ha nem történt az meg időben, akkor ezt lehet pótolni, míg él az ember, és aztán a szertartás után megkapja éve. Neve lányról van szó, akkor a Tóránál szombaton, vagy amikor már Tóra olvasás van, akkor a rabbi kihirdeti, megáldja és kihirdeti a héber nevét. Akinek kell segítsége ebben, akkor szólja nekem, mert ez minden zsidónak mindenképpen jár. András. Ha például a porszívó a szoba középen marad, és nehezíti a szobában a járkálást, akkor szombaton is elpakolható onnan, logikám alapján nem, mivel csak nehezíti, esztétikai probléma, és nem pedig akadályozza, vagyis a helyére nincs szüksége. Szóval, akkor itt azt kell tudni, ugye, hogy szombaton van az a törvény, ami mukce, már többször beszéltünk erről a utóbbi hetekben, minden olyan tárgy, amit ha felhasználata az egy tiltott dolog szombaton, akkor nem csak nem lehet használni szombaton, és megszegni a szombat, nem is szombat arrébb rakni. Erre azt mondja Allah, kivéve, az ember akarja használni azt a tárgyat más megengedett használatra, klasszikus példát, kalapáccsal szeretne biót törni, akkor az meg van engedve. Illetve kell a hely. Ha szoba középen van, és az ember akar átjárni, és ez akadályt jelent, akkor ez azt jelenti, hogy kell a hely, és akkor szabad arrébb rakni a porszívót. Chaim, kik is miért támadják, ellenzik a Chabad szemléletet? Mi az előnye, mi a baj vele? Támadják a Chabad szemléletet, általában ha támadják, és ez mi, ha támadják, mert általában nincs támadás, ha támadják, nagyon sokszor az ilyen irítség, hogy miért olyan aktív a Chabad, miért olyan sokat tesz, miért járnak annyi ember Chabadban tanulni, vagy ilyesmi. Ebből előn nincs, mert az emberek nem tetszik a Chabad túl sokat tanítsan ő többet, de azért, ha támad, akarnak semmi előnye nincs. Nagyon sokszor vannak, hogy ilyen reform, nem vallási mozgalmaknak nem tetszik, hogy Chabad jön, megerősíti a vallásos zsidóságot, pedig ezt akarnának, hogy ne legyen, hogy gyengüljön a vallás gyakorlás. Szóval az természetesen szintén nem előn, és a legfontosabb az, hogy nem kell foglalkozni ilyenkor, hogy ha támadás van, ha tudunk, hogy mi járunk a halaká és a tóra útján, és a haszidizmus útján, és többet tesz, és az ember úgy érzi, hogy egyre többet tesz a zsidóság gyakorlásában, akkor ennél jobb dolog nincs. András, voltak-e aktív erőfeszítések, illetve tevékenységek valaki révén a holokauszt miatt elfordult hívőket, a háború után lelkileg támogat és visszahozni a zsidósághoz. Azok a rabik, akik működtek a háború után, azok mind ezzel foglalkoztak. A pápai rabbi összeszedte a gyerekeket rögtön, ahogy mondtam, szabadulás napján már összeszedte őket, és másnap, vagy talán egy napon később, apám látta, hogy ő már valamelyik pincében itt Budapesten, pontosabban Pesten, tanítatta már a fiatalokat, mert muszáj volt ezeket összeszedni, lelkileg erőt adni bennük, és erősíteni őket fizikailag, lelkileg, minden szempontból is. Nagyon sokan tényleg tovább mentek ezek az úton. Sajnos voltak emberek, akik vagy nem engedtek magukhoz senkit, hogy épp olyan helyre kerültek, hogy nem volt rabbi, és akkor így lemaradtak sajnos a háború után a vallásgyakorlásban. De valójában ennek a munkának nincs vége, mert ugyanezt továbbra is kell csinálni második, harmadik generációban. Azod a nagypapa vagy a nagymama a háború után nem gyakorolt eltávolodott a zsidóságtól, akkor ez nem jelenti azt, hogy ez már ez kellett maradjon a családi hagyomány ilyen családban. András. Havdalára csak is illatos fűszer használható, csak például etrog nem. Nem, Havdalánál valami jó illatú növényt szoktunk megszagolni. Szegfűszeg az, amit a leginkább elterjedt, de bármi más is lehet. De mondom, a szakás az inkább a szegfűszeg. Ha nincs más, akkor ha nincs szegfűszeg, akkor más is lehet, de mondom, ezt az, ami leginkább szokott. És azért szoktunk ezt meghasználni szombat este, mert szomorúak vagyunk, hogy elmúlt a sábasz. A sábasz az egy szent nap, spirituálisan minden szempontból öröm az embernek, ha elmúlik, akkor sajnálja az ember, és akkor valami kis illat, jó illatot, azzal egy kicsit megvigasztaljuk magunkat. Chaim, örülök Ákos, hogy elfogad olvasni. Hát ez a cél ennek az órának, hogy választ adjak a kérdésekre. A sirotafalnál mindig mindenkinek be kell szakítania egy ruhát, ha már régen volt ad legutóbb, honnan ered ez a szakás, kikre vonatkozik? A válasz erre az, a sirotafal lényegében az egy nyitott seb nekünk zsidóknak. Az egy gyász. Ha valaki 30 napig már nem látta a sirotafalt, be kell szakítani a ruháját. A gyakorlatban valami miatt ez valahogy nem annyira nem mindenki szokta csinálni. Azok, akik ott laknak Jeruzsálemben, nekik nem kell, mert 30 napon belül mindenképpen ott vannak a sirotafalnál. És mások is valahogy sokan valami miatt nem teljesítik. Ezt én nem tudtam elfogadni, és ezért mindig megszakítam, de valójában, valójában azt kell mondani, hogy most már eljutottam odáig, hogy ha már csinálom, akkor rendesen kell csinálni, és nem az innen lent, hanem fent rendesen be kell szakítani. Adjan Isten, hogy a Mesiás minél előbb jöjjön el, és akkor nem lesz szükség beszakítani. De ha ne ad Isten, a Mesiás nem fog eljönni, és akkor legközelebb 30 nap után újra ott leszek, akkor már rendesen be fogom szakítani a ruhámat. Ez egy halachikus előírás, benne van a Sulchan Aruchban. Léna. Nem lehetséges, azért is nem eszik a zsidóság disznó, mert a disznó moslékot eszik, amiben minden belekerül, vagy mert földet túr, ami miatt nem egy tiszta állatnak számít, így talán a húsa nem lehet kóser. Igen, mondom, mindenféle ilyen magyarázatok mondanak, hogy a disznó az nem egy tiszta állat, és ezért valahogy az ember átvesz a disznóval rossz tulajdonságot, de ezek mind emberi magyarázatok, amit jobban lehet érteni ezt a micvát, csak az Isten nem mondta el nekünk, hogy miért tiltotta meg, de ez az egyik lehetséges magyarázat. András, olyan nyitott bor, amit egy nem zsidó szombatot nem tartó zsidó odébb tett, az ugye elveszíti kóserságot, és ezért mukcévé válik sábeszre a főzet, bóra is vonatkozik ez a szabály, és ha nem, akkor miért nem? A főzet bor, ami fel volt forrolva, arra már nem vonatkozik az az előírás, hogy egy nem zsidónak nem szabad az ér megérintsen. Miért? Mert a főzet bor bizonyos szempontból már nem a tökéletes bornak számít. Például főzett bort a szentébe, jeruzsálemi szentébe, mint ital áldozat nem kerülhetett fel az oltára, mert ez már nem a tökéletes bor. Ha nem a tökéletes bor, akkor arra nem vonatkozik az az előírás, hogy nem zsidó nem érintheti meg. Nem mevusál bort, nem forrott bort használni, ez olyan helyen lehet, ahol mi egy csupa valása zsidó lakikat, és minden nem zsidók, nincs nem zsidó bejárónő, aki besegít a házban, igen, akkor mindig ilyenkor problémás lehet a nem forrott bor, a nem bevusa bornak a használata. Chaim, a sirotafalnál hol szabad és hol tiltott fényképet, videót készíteni? A sirotafalnál szabad videót és fényképet készíteni, csak szombaton és ünnepnapokon nem. Hétköznapon semmi probléma nincs. Azon kívül, hogy vasárnap este voltunk ott, hétfőn reggel szinten ott voltunk, ahol amikor rengeteg bármicva fiút hívnak fel a Tórához, Askenázi, Szefáradi, ilyen dallam, olyan dallam, és mindenki fényképet használ, és minden, ennek semmi akadály nincs. Hétköznapon szabad a zsinagógában, illetve a sirotafonnál használni videót, vagy fényképet képezni. Isten, ha nem jön össze a minnyen, akkor mindegy, hogy 2 vagy 9 ember imádkozik egyszerre? Igen, a közösségi ima az tizet jelent. Én hallottam olyasmit, hogy ha 2 imádkoznak, akkor már is jobb, mint ha valaki egyedül imádkozik, de mindenképpen abból a szempontból kaddist mondani, amide ismétlés, egy kedusát mondani, tórát olvasni, az nem lehet. Még akkor is, ha 9 van. Erre szoktak mondani, ha 9 híres nagy rabbi és mester, mint Mózes, van egy szobában, akkor nem lehet tórát olvasni, vagy nem lehet kaddist mondani. Ha 10 egyszerű zsidó van jelen, akkor igen. Ez mutatja, hogy a közösség ereje az milyen nagy. Lehet azok óriások, mint Mózes, de ha csak 9, akkor azok egyének. Ha 10 vannak, akkor ez egy másik kategória. Ezért olyan fontos a közösségi ima. Háj, mikor van nyitva a sirotafal? Mikor lehet ez? Mikor nem lehet közel menni a falhoz? A válasz erre az, hogy 24/7 a nap minden órában éjjel-nappal mindig lehet oda menni a sirotafalhoz, soha nincs zárva. Én már egyszer voltam ott ilyen esti órákban, ilyen hóvihar volt ott, ilyen eső hóvihar volt ott, és senki nem volt a falnál kint, a kinti részben, a nyitott részben. És akkor oda mentem a falhoz, és úgy éreztem, hogy az egész fal az enyém. De általában soha nincs zárva. És tényleg az emberek járnak adom mindig. Én nagyon szeretem, amikor Jeruzsálemben vagyok, nagyon szeretem oda menni. Például hétfőn reggel, amikor jártam a sirotafalhoz imádkozni, összesen egy órás út volt, ameddig megtaláltunk az utat, hogyan kell oda jutni, és ameddig eljutottunk. De mondtam, megéri, hát kint külföldön jöttem, és ez nem mindennapi lehetőség, után az ember oda megy a falhoz, és megbeszéli az Isten a többi dolgot is, amit kíván, és amit kér az Istentől. Szóval ez nagyon különleges élmény. Egyik legkorábbi emlékszem gyerekkoromról, 3 éves voltam, pontosabban 3,5, és ott az apámmal imádkozok a sirotafalnál. És ezt mai napig jól emlékszem erre. Segített erre az, hogy van egy fénykép róla, de én emlékszem, hogy mi történt. Szóval nem csak a fényképre emlékszem, hanem emlékszem, ahogy megtörtént. És még akkor is emlékszem, gondolom a szülőm elmondta, hogy milyen nagy dologot a falnál imádkozni. És az épp a hatnapos háború után összesen egy vagy két éve volt. Én december 65-ben születtem, és ez nyáron volt, 68-69, azért nagyon-nagyon új dolog volt. Nagyon különleges élmény volt ez. József. A zsidóságra az örökről vigyáz, hogy engedhet-e meg akkor a holokausztot, és az antiszemitizmust hisz, megakadályozhatta volna mindkettőt. Az teljesen igaz, de ugyanígy az Isten meg tudja akadályozni, az ember ne tudja a szombatot szegni, és ne tudja nem kóser tenni, és az ember nem fog reggel tfilint rakni, akkor rögtön fájni fog a hossa, ameddig nem rakja a tfilint, akkor rögtön el fog múlni a fájdalma, de ha az így történne, akkor nem lenne szabad akarat a világban, és pedig az Isten azt akarta, hogy az emberek érjenek el ezt a nagy magas szintet, úgy, hogy szabad akaratból döntsenek, hogy Isten után járni. Az Isten nem akart beleszólni, nem akkor, nem régen, nem ma se, és a jövőben se úgy, hogy abban az perben az ember be fog venni a szájba, hogy nem kóser élet, meg fog fulladni. Akkor biztos, hogy senki nem fog nem kóser tenni, de akkor nincs szabad akarat. Ami nem zsidósághoz tartozik, azt hagyjuk. Chaim, milyen szabályok, szokások érvényesek a sírott a falán? Nők, férfiak, öltözködés, hangos beszéd, ének, tánc, stb. A sírott a falnál az minimum úgy kell megtisztelni, mint egy zsinagóga, az ember, a férfiak kipába járnak, a nők rendesen legyenek felöltözve. Ének az megvan engedve például, hogy bármit van, akkor énekeltek, és minden az belefér. Tánc, azt hiszem közvetlen a sírott a falon nincs tánc, de a téren, mert kicsit arrébb a sírott a falon nem közvetlen ott, akkor a tánc is meg van engedve. Mindenképpen ez egy szabad tér, csak minden kellett legyen, meg kell adni a tiszteletet a helynek, és ezen belül sok minden belefér. Hangos beszéd, ha az ember hangosan imádkozik, az teljesen meg van engedve, sőt, hát ez egy zsinagóga, az ember, aki jön is fog beszédeket tartani, szerintem az nem lesz megengedve, mert ez a zavarja. Lényegében egy szóval, nem szabad zavarni a zsinagóga, a szentélynek a működését, de amit nem zavar, és nem és tiszteletet ad a helynek, az rendben van. József. Picit keresgéltem, azt találtam, hogy a kóser állatok marha, birka, stb. Húsa a melegben kiszárad, és ehető marad, a nem kóserekkel megrohat, és mérgező lesz. Jó, mondd, ezek mindenféle magyarázatok, amit lehet adni, de nem minden magyarázat megfelel minden időben, például ma van hűtőszekrény, akkor ez már nem egy ilyen egyértelmű jó magyarázat a mai időre, akkor mindig lehet más-mást keresni, de az emberi magyarázat szerintem soha nem meríti ki az isteni gondolatot, hanem segíti az embernek, hogy lásson, hogy a dolognak van mély értelme. András, kvázi noládra miért vonatkoznak szigorúbb szabályok Jom Tovkor, mint Sábeszkor? Jó, egy kicsit nem akarom, hogy mindenki értsen. Lényegében vannak bizonyos dolgok, amit ünnepnapon, Jom Tovkor szigorúbb, mint szombat. Pedig elvileg szombat az a szigorúbb ünnep, és a válasz erre az, pont azért, mert ünnepnapon Jom Tovkor szabad főzni, szabad tüzet gyújtani, meglévő tűzből szabad hozni, vinni az utcán, akkor másik oldal kell, hogy nehogy az ember azt az érzést kapjon, hogy jó, hétköznap az a Jom Tov. És ezért bizonyos dolgok szigorúban vannak Jom Tovkor, mint szombaton. Chaim. Mekkora a fal az eredeti szentélyhez képest? Amit látni, hogy visszanul a teljes falhoz, és az egész építményhez. Azt hiszem, a misna, a talmudi misnában az van írva, hogy az egész rész, ami el volt kerítve, azt hiszem, hogy 400 ámasszal 400 áma, ami azt jelenti 200 méter hosszú minden oldalon, ami elég nagy. Sajnos a történelem során direkt beépítettek azt a helyet, hogy ne legyen nagyon látható, és lényegében a hatnapos háborúig a sirotafal az lényegében egy háznak, az udvarnak egy elég kis része volt. És rögtön, amikor a zsidó kézbe került a hatnapos háború alatt, akkor átalakítottak azt a helyet, hogy legyen egy nagy tér, hogy tényleg sokan tudjanak jönni egyszerre, és akkor teljesen megváltozott. Hétfőn miután ott voltam a sirotafalnál a Hesmeyer fiammal, akkor átmentünk az óvárosban, ott a Jösivában, mert egyik rabbi várt minket, és utána elmentünk egy olyan helyre, aminek az a neve a Kotelakatán, a kis sirotafal, ami lényegében egy a falnak a folytatása, ami szintén még mai napig is csak egy udvar, egy háznak az udvara, és nem elég kicsi, és így elmagyaráztam akar a Hesmeyernek, hogy nézd meg, látod itt, ennél csak egy picivel nagyobb volt a híres sirotafal sok száz éven keresztül, mielőtt 1967-ben átalakították azt a helyet. Be kell valamit, kicsit félelmetes volt ott járni a kis utcákat ott az óvárosban, de hát valaki, egy barátom, rabbi vitt engem, és bíztam Istenben, és ez nagyon különleges élmény volt. Utoljára voltam erre a kis kotelnál, 40 évvel ezelőtt, amikor bár micva voltam. Szóval nagy élmény volt ez most akar az óvárosban jártunk, a Jösiva és minden, szóval nagyon különleges volt. No, közben lejárt az idő, köszönöm a sok-sok jó kérdést, ami maradt, akar ezt majd kérem újra feltenni a jövő héten, és akkor köszönöm szépen, holnap folytatjuk a kabbalisztikus gondolat a heti szakaszban, utána még vasárnap és hétfőn, viszontlátásra, köszönöm szépen.